nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Géczi Jánossal beszélgetünk most éppen arról, hogy az új köteted, a Bunker rajzoló, 35 év után ismét szociográfia. Likó Marcell valóban a Vadfruttik együttes frontembere. Miért volt benned bizalma, hogy leült, és hónapokat nagyon őszintén beszélgetett veled, és ezt leírhattad?
Több kérdést vett fel a kérdésed. Az első talán enigmatikus lehet a mi találkozásunk a Marcival. A Pannon Egyetemen, ahol dolgozunk, ott minden fél évben vannak úgynevezett éjszakai egyetemek. Ezek az éjszakai egyetemeken olyan figurákat, személyiségeket, tudósokat, művészeket, sportembereket szoktunk meghívni, akikről úgy gondolom, hogy a tanítványaim számára fontosak.
Magyarul te csinálod az éjszakai egyetemet.
Most már a tanszék kollégáival együtt közösen csináljuk.
De én kezdtem el. Éjszakai kurzus azért, hogy ismerjék meg a világot?
Nem, azért, hogy olyanok ne jönnek, akik elalszanak az órákon. Tehát ez nagyon... Ilyenkor csak az érdeklődők
jönnek. Ja, csak az jön este 10-kor, aki nem akar elaludni. Igen. Hogy az embernek, mint tanár, legyen valami sikerélménye.
Igen, igen, a kevés sikerélmények egyike. Nos, és így hívtuk meg először a 30Y-os zenészeket, Beck Zolit, aki nekem kollégám volt Pécset, majd miután ezen az esten ott voltak a városban is elég sokan, és a Vadfruttikból is három zenész, akkor megismerkedtünk, és ők voltak egy fél évvel később az esten az előadók. Az előadás után a Marci gyermek, mondom egy picit pikírte, megkérdezte tőlem, hogy értek-e valamit az irodalomhoz, mert hogy az ő dalait szívesen megmutatná. Mondtam neki, hogy értek valamit, és elkezdtünk együtt zenét hallgatni.
Van néhány tucat kötetem.
Ő még ekkor ezt nem tudta. Azóta már lelkes kortárs irodalomolvasó és a kortárs művészetnek a nagyon nagy kedvelője. Nos, és hozogatta a dalait, és a harmadik CD-t a együttesnek a dal szinten már segítettem. Ez a CD nagyon nagy siker lett darabok címmel. Mai napig sokat játssza a különböző rádió is. Ezek után úgy gondolom, hogy amikor megkeresett engem ezt a sikert, megismerve egy kiadó, hogy talán csináljuk meg a Vadnarancsok folytatását immár először feltárva a beszélgető személyét is, akkor én jobban megijedtem szinte, mint a Marci, leginkább azért, mert én a dalokból már láttam, hogy milyen várpalotai múlt van ennek a gyereknek mögött, ennek a akkor már ismert zenésznek, a sztárembernek az élete hogyan alakulhatott. Ugye ő az, aki egy olyan munkás környezetben nőtt fel, lengyel mamától, magyar papától, akik NDK-ba ismerkednek meg egymással, akiknek a szülőhelyén a munkahelyet kihúzzák a család alól. Egy szocialista iparváros, ami hirtelennyiben a rendszerváltás nagy vehemenciájában ellumpenesedik. És itt sorsukra hagyott gyermekek nevelik egymást, akik aztán valahogy megpróbálnak, mert nagyon tehetséges emberek, megpróbálják magukat megváltani is, és nem engedi a közeg, és nem engedi a társadalom, és nincs rajtuk semmi fajta olyan háttérsegítség, amitől embernek érezhetik magukat. Most ez a sors, akinek sikerült egy menő zenésznek a sorsa, nagyon foglalkoztatta a kortársakat is, a művészkortársakat is, meg engem is. Marci, hogy megnyílt azért ez a könyvnek a specialitása is, hiszen ez a könyv nem életrajz. Nem
ezt
rekonstruálódik,
hogy nem életrajz. Hát
az
mi?
Ő teljes élete, ez kb. 2000 oldalnyi beszélgetésből 200 oldal. Tehát mind az intim rész, a privát szféra, ez le lett róla vágva. Ez mások számára nem fontos, ez az ő magán ügye. Ezzel szemben mindaz a sorsában, ami közösségi jellegű volt, ami bárkivel megeshetett, vagy megesett, azokat összeraktuk úgy, hogy már az én szövegem. Tehát nem ahogy Marci elmondta a történetet, az alapján én újra mondom a történetet, tehát ez ilyen szempontból az én termékem, azzal, hogy van mögötte egy hiteles, valódi történet is.
Egy mondatot idéznék csak a 35 éve megjelent Vadnarancsok egyik interjújából. Voltak egy hétig tartó nagy gyógyszeres bulik. Ezeken naponta más emberek váltották ki a gyógyszert, és elmondtuk egymásnak az egész életünket. Ez egy nagyon rövid idézet egy nővel készített interjútból, aki kődrogos volt már a 80-as évek elején is. És utána pedig egy Liko Marcell interjúból szeretnék idézni, ha nem kell titkolni, zárójel már, mint a drogot, akkor nem szorongok amiatt, hogy titkolni kell. Amit biztosan tudok, hogy ma Magyarországon vagy 4 millió ember él úgy, mint ahogy én is felnőttem. Az én sztorim semmivel sem érdekesebb, mint az övék. Mindössze annyi a különbség, hogy én erről már 10 éve énekelek, a dalaim eljutottak egy remek íróhoz és egy könyvkiadóhoz, akik úgy érezték, hogy érdemes megmutatni azt, hogy a Vadnarancsok után 30 évvel semmit sem változott a világ.
Valóban én sem érzékelem a nagy változást.
És mit kezdesz te ezzel a tudással, hogy nem változott?
Tanárként, íróként,
magánemberként. Akármelyik fejeddel kezdheted, majd, az összes fejedre kíváncsi vagyok.
Majd mindegyikre, ugye másfajta választ várnak tőlem, mert a világnak azért megvan a elvárása, hogy hogyan kéne nekem erről gondolkodni.
De most elvárás nélkül mond, ami eszedbe jut rögtön.
Én azt hiszem, hogy ez talán a mi társadalmunk egyik legnagyobb szégyene, hogy egymás után zúnak bele a mélybe, vagy a semmibe a nemzedékek, miközben állítólag mi megváltottuk magunkat, miközben mi azt hiszük, a rendszerváltás végül is mit csináltuk?
Hát igen, ez biztos.
Tehát azok a könyvek, amiket mi írtunk, tehát emlékszem a Vadnarancsokról, meghökkentem, hallottam a 90-es évek elején rádióban többször, hogy a rendszerváltó könyvek egyike.
Biztosan.
Ez lehetséges, de hát akkor én nem mondhatom azt, hogy nem játszottam szerepet abban, amivé vált ez a Közép-Európa, vagy amivé
válik ez a Magyarország.
Nos, tehát én most csak azzal szembesültem, nagyon nagy szégyennel, hogy ugyanazok a mechanizmusok úgy dolgoznak a nemzedékek megrontásában, a nemzedékek figyelembehagyásában 35 évvel, 40 évvel ezelőtt, mint most. Ugyanazok a önsorsrontó technikák működnek, alkohol, drog, mindenfajta örömszerzési, gyors örömszerzési technika, és ezeket a dolgokat ugyanúgy magánügynek tekintjük. Nem látjuk mögötte azt a rugót, ami azért a mi testünkbe kell, hogy legyen, vagy a mi társadalmunkba kell, hogy legyen.
Vajon ez kinek a szégyene? Tehát én sokszor fölteszem magamnak és másoknak is a kérdést, hogy a mi generációnk, aki a középgenerációja volt, vagy a fiatal középgenerációja a rendszerváltásnak, vajon hol mit rontott el, milyen utakba ment bele, milyen kompromisszumokat kötött, vagy mit hitt el, vagy miben reménykedett, hogy az lett, ami lett most itt 25 év után. De nem vagyok benne biztos, hogy ez ilyen egyszerű. Tehát élünk egy országban, ami valóban totálisan perspektívátlan, és azok az emberek, akik olyan közegben élnek, ahol azt látják, hogy minden perspektívátlan körülöttük, azok merre tudnak menni?
Meg tudom fordítani ezt a helyzetet. Valójában a perspektívát mi vesztettük el. Az a közép nemzedék, vagy idősebb nemzedék, aki mellett tőlünk függetlenül felnőtt több nemzedék, tetszik, nem tetszik, 10-20-30 év múlva már csak ők élnek. és az ő tudatukból, az ő örökségükből mi hiányozni fogunk. Amit mi csináltunk, vagy csinálnánk, annak egyszerűen nem lesz te követője. Mert hogy se, nem mi neveltük őket föl.
Igen, de ki nevelte föl?
Az utca.
Aha.
A létbizonytalanság, a szomszédok. Valami fajta, végső soron azt hiszem, egy a saját kis közösségük, az azonos korúaknak a közössége, a saját csoport nevelte föl. Hogyha belőlük az ő ismereteikből hiányzik valami, és Shakespeare-t vagy Leonardo da Vinci-t rajzfilm figurának gondolják, akkor miután ők fognak tovább élni, ez így fog áthagyományozódni. Ők úgy fogják gondolni Leonardo-ról, hogy az egy rajzfilm figura, vagy egy márka, egy ruhamárka. Kortárs csoport nevelte.
Igen, mert valami mással voltunk elfoglalva, vagy nem akartuk, hogy azokat a pozíciókat, amiket a mi generációnk elkezdett betölteni, majd más is betöltse? Vagy nem gondoltunk arra, hogy utódokat kell nevelni, akik hasonlóképp látják a világot, és ne engedjük azt, hogy így lehessen mondjuk a történelmet tanítani, ahogy ma?
A mi nézeteink, vagy a különböző csoportok nézetei fokozatosan és folyamatosan eliminálva lett. Relativizálták, hogy nem jól gondoljuk. És akkor ebben a sokfajta ellenünk fellépő nézetbe velük valóban nem lett foglalkozva. Én nem hiszem, hogy ebben a nemzedékben ugyanúgy, mint mi közöttünk, ne lettek volna, vagy lennének nagyon tehetséges és nagyon-nagyon kreatív, innovatív emberek. Csak mi az ő kreativitásukban már nem látjuk ezt a nagyságot, mert mi vesztettük el a valósággal kapcsolatot?
Hát, vagy ezek az emberek talán csak a családjukon keresztül kapták szerencsésen azt, amit kaphattak, és nem kapták társadalmilag. Nem volt családjuk.
Nem volt családjuk. Semmifajta családi kötöttség, vagy családi támasz, én úgy látom, Marci esetében, vagy a barátai esetében, vagy a tanítványaim többségének esetében nem volt. Egy kortárs csoport nevelte fel őket.
A hírek után folytatjuk Géczi Jánossal.